Intett ötfilmes podcastjének immár a második adása. Itt ül velem szemben egy veszprémi panzióban Gyöngyösi Lilla, filmesztéta és kritikus, a Filmtekercs főszerkesztője, és most már eléggé veterán és megbecsült filmtettes szerző is. Szia!
Sziasztok! Szia!
És arra úgy döntöttünk, hogy így a második adásra a road movie-król fogunk beszélni. Lehet, hogy az azért jutott eszünkbe, mert egyikünk sem otthon van, hanem Veszprémben vagyunk. Hát a road movie-król így általában annyi, hogy már egy kicsit talán gicses is, hogy általában a fizikai helyváltoztatás az valamiféle szellemi, lelki megújulással és épüléssel, meg hasonlókkal jár, tehát hogy ez a bevett formulája a road movie-nak, kivéve amikor nem, mert semmit se tanul belőle a buta főhős, tehát hogy erre is van példa, tehát hogy ez egy kicsit kinőtte magát ilyen talán már szubzsánernek is hívhatjuk, nem tudom.
Hát igen, meg ez a nem a cél a fontos, hanem az odavezető út, ezt pontosan ezek a filmek illusztrálják. De szóval talán így időről időre újra és újra feltámad ez a műfaj. Mondjuk pár éve a Zöld könyv nyerte az Oscar díjat, az is egy road movie valahol.
Mitől lesz valami road movie? Attól, hogy beül két ember egy autóba és megy a zene, akkor már road movie vagy...
Gyakorlatilag igen.
Tehát, hogyha azt szervezi a cselekményt, hogy ők utaznak, és több állomáson végigjárnak egy utazás során, és ott különböző kalandokba keverednek, akkor az már egy road movie.
Szeretsz utazni? Azért mert igazából te választottad, úgyhogy akkor beszéljünk a road movie-kről.
Igen, szeretek, meg maga ez a filmműfaj arra is jó, hogy ilyen érdekes helyeket megismerjünk, ugye gyakran a road movie-k nem valami festői környezetben játszódnak, hanem épp, hogy ilyen lecsúszott környékeken, vagy olyan helyeken, ahova magunktól nem mennénk el, illetve a szereplők sem biztos, hogy szívesen oda mennek, de hogy így nagyon érdekes tájakat, vagy helyszíneket ismerhetünk meg belőlük.
Én utálok utazni. Ott lenni jó, de így ez az egész macera az utazással. Na jó, hát akkor szerintem kezdjük is el, és akkor vissza is adom a labdát neked.
Jó, hát az első film, amit választottam, az a Család kicsi kincse, ami egy 2006-os amerikai film. Ez még ennek az amerikai indie hullámnak a csúcsa, és szerintem ez az egyik kiemelkedő darabja. Nagyon, nagyon érdekes hangulatú családtörténet igazából, ahol egy ma már diszfunkcionálisnak nevezzük, talán akkor még nem volt ez ennyire felkapott kifejezés, vagy nem használtuk. Egy ilyen család kell útra azért, hogy a legkisebb lány beteljesíthesse az álmát, és egy gyerek szépségversenyen indulhasson. Egyébként egy ilyen kis duci szemüveges kislányról van szó, aki egy dalt szeretne elénekelni ezen a versenyen, és így összeverődik a család a nagypapával, apuka, anyuka, illetve a bátyja, aki némasági fogadalmat tett, tehát egy ilyen igazi katasztrófa, ahogy ők útra kelnek, de ez pontosan az, hogy amilyen rosszul indul a kapcsolatuk, a végén olyan más közösséget formálnak.
Mint hogyha benne lenne egy másik népszerű műfaj is, nem filmes, hanem tévés műfaj, ez a tehetségkutató. Ez is kb. Akkor lett felkapott ez az egész tehetségkutató.
Igen, biztos, hogy ennek is állít görbe tükröt ezzel az egész ilyen nagyon ízléstelen gyerekeket így kihasználó, ilyen exploitáló show műsorral. Úgyhogy igen, ez igaz.
Ja. És hát hogy mondjam, ez a... Mennyire pipálja ki azt a dobozt, hogy akkor az utazás egyúttal spirituális fejlődés, vagy szellemi, vagy lelki fejlődés?
Hát egyszerre van meg ez, meg ennek a kritikája, vagy így... ilyen kritikus olvasata, tehát, hogy itt így nem oldódik azért meg semmi, ugyanúgy nyomorult emberek a végén is, de hogy pont azzal, hogy őszintébbek egymással, vagy levetkőzik az ilyen fenntartásaik problémáik egy részét egymással szemben, ezzel egy kis lépést talentettek.
Lehet, hogy azért már így a 2000-es évek közepére hamisnak tűnik ez, hogy akkor néhány jó szótól minden tökéletes lesz.
Persze, persze, igen, és ez pont ez a műfaj, ez a stílus, ez az amerikai indie film azért szereti így megkapirgálni a hagyományos hollywoodi sémákat.
Jó, hát akkor ugorjunk rögtön egy jó nagyot vissza az időbe, Olaszországba, 60-as években, fekete-fehér film, Dino Risi filmje, az előzés, az én egyik nagy kedvencem, Il Sorpasso, ez olaszul, és hát azért is érdekes film, mert ugye Dino Risi, ő egy kicsit kilógott abból a korabeli olasz millióból, ugye ez volt az Antonionik és Fellinik kora, akkor voltak nagyon felkapottak ezek az otörök, és ehhez képest Dino Risi egy igazi vígjátékrendező volt, kicsit lehet, hogy úgy érezte, hogy lenézik, és meg is van egyébként ennek a nyoma a filmben. Tehát egy adott ponton beszélnek is a két főhős arról, hogy milyen unalmas Antonioni film. Mi nem egy Antonioni filmben vagyunk. Tehát, hogy van valami kikacsintás arra, hogy ő azért tudja, hogy mi zajlik a magasabb művészetbe. Ez a film egyébként egyáltalán nem egy sima vígjáték. Hát nagyon hamar tragédiába fordul, nem akarom lelőni a spoilert. Ugye a spoiler az az autó ütközőjét is jelenti, ez is egy autós film.
Igen.
Hát korabeli, két korabeli hatalmas akkori európai gigasztár van benne, Vittoria Gassman és Jean-Louis Trintignant, nem tudom, hogy kell kérteni soha rendesen a francia neveket, hát ha segít ez.
Hát én Trintignantnak szoktam, de nem biztos, hogy az sokkal jobb, mint amit te mondtál. Nekem amúgy egy ilyen vicces anekdotám van ehhez a filmhez, hogy egy kollégám ajánlgatta, de mindig csak ennyit mondott, hogy hú, nézd meg az előzést. És a cím alapján azt hittem, hogy ez valami akciófilm, vagy ilyen autós üldözős dolog, és akkor mindig így legyintettem, hogy jó, persze, hogy megnézem, és aztán ilyen nagyon nagy hatással volt rám, amikor tényleg rávettem magam, mert annyira sajátos hangulata van, ilyen nagyon hát ilyen tragikomikus egyfelől, meg ez az ilyen 60-as évek kiábrándultsága is, és ilyen kicsit máshogy köszön vissza, mint a tényleg, amit mondtál a korszak olasz filmjeiben.
Igen, a kiábrándultsága az csak úgy a végére kezd egy kicsit érződni, mert ez pont arról szól, hogy két férfi elindul, hát élvezni az életet alapvetően.
Igen.
Azt hiszem pont a Ferragosto-kor játszódik, ez a nagy olasz nemzeti vakáció, amikor így lehet, hogy egyébként se szeretnek dolgozni, de aztán Ferragosto-kor biztosan nem. Valami római korból örökölt ünnep, és elindulnak, és száguldoznak az autóval, igen, ugye, és egy-két ez a száguldozás jelenti a korszak, hát nem tudom, egy kicsit ilyen férfi dolog, hogy beülünk a gyors autóba és száguldunk, és hát ennek is egyfajta keserédes kritikája ez a film. Hogyha valaki nem látta, tényleg, ahogy a kollégád mondta neked, én is mondom most az összes hallgatónak, hogy nézzék meg, mert szerintem mai napig működik. Nagyon jó a két főszereplő, még annak ellenére is, hogy ugye az egyik francia, és azt hiszem, hogy csak nagyon kevés mondata van, éppen ezért olaszul. De
ez pont illik a karakterhez, igen, is, aki egy ilyen szerény, egy ilyen félénk férfi,
igen,
aki így tanulni szeretne tulajdonképpen az életcsászárától, aki a Vittorio Gassman.
Igen, és hát pont az ő fejlődése ez.
Igen.
Tehát, hogy, jó, lépjünk, vagy nyomjuk meg a gázt, és tegyük a kuplungot a megfelelő immár harmadik sebességben.
Igen, jó, gyorsulunk. Jó, hát a következő film, amit én választottam, ez a Papírhold, ami szintén egy amerikai film, de ez a a hollywoodi reneszánsz korszakából származik, ami egyébként szerette a road movie-t.
Hát igen, ha belegondolunk...
Sok műfajba beemelte, ha úgy
igen,
veszünk.
Ha belegondolunk, amit úgymond programfilmjének tekintenek, az új Hollywood vagy a hollywoodi reneszánsz programfilmje, ugye Bonnie és Clyde-ot szokták így emlegetni, az is elfogadható road movie-nak valahol, holott nem az a, talán nem az a főszervező elve, hogy
Ott nem igaz az, hogy attól, hogy ide-oda mennek és csinálnak dolgokat, attól az egy road movie lesz, mert azért az sokkal inkább gangsterfilm. De ez a papírhold, ez kifejezetten az. Egyébként én írtam erről a filmtetre, van egy ilyen apalánya filmek nagy cikkem, és abban is ez az egyik példa, mert ez egy apa-lánya párosról szól, akikről igazából nem derül ki, hogy vérszerinti kislánya a férfinak a főszereplő kislány, de egyébként a színészek azok.
Pont az.
Igen.
Mondjuk el a neveiket akkor.
Ja, igen, hát ez a
Ryan O'Neill, aki biztos a szüleink generáció nagyon szeretett abban a híres
Love Story-ban,
igen. Szerintem mindenkinek az jut eszébe róla.
Igen.
Úgy járt ezzel a filmmel, mint Lugosi Béla a Draculával, szerintem elmondhatjuk. És akkor a...
Kislánya a Tatum O'Neill. Hát igen, és ez a film olyan szempontból is érdekes, hogy az ő való életbeli kapcsolatuk is nagyon problémás volt, és kicsit ezt is leképezi ez a film, illetve a Ryan O'Neill talán itt így szembe is ment ezzel a Love Story-s image-el, mert ez nem egy ilyen jóképű, amorózó szerep, hanem egy sokkal ilyen pitibb alak, aki tulajdonképpen egy utazó ügynök, akihez hozzácsapódik ez a kislány, és így járják együtt az országot. Nagyon szép film tulajdonképpen ez is, ahogy így egymáshoz közelednek, és igazából már mindegy is, hogy ők rokonok-e vagy nem.
Honnan jön a cím? Én őszintén nem emlékszem már.
Van egy olyan jelenet, amikor egy, hát talán ilyen vásár vagy vidámparkszerű helyen vannak, ahol egy ilyen papírhold díszletnél fotózzák le a kislányt, azt hiszem, és akkor ebből lesz egy ilyen szuvenír, egy fotó, amit az apukának ad. Úgyhogy ez az ilyen közös kalandjuknak az emléke.
És azt azért ne felejtsük el, hogy Peter Bogdanovich rendezte, aki sajnos nemrég hunyt el.
Igen.
És érdekes figurája volt az amerikai, hát nem mondom feltétlenül független filmnek, de hát így ennek a hollywoodi reneszánsznak, meg kicsit ilyen ez a generáció rendezője volt, aki filmbuziból vagy filmrajongóból lett, tehát hogy igazából a Tarantinok első generációja volt, tehát hogy akik már így nőttek fel, hogy akkor ők nagy filmrajongók is.
Igen, meg ő így nagyon erősen indult, aztán utána igen, nagyon sok olyasmit készített, ami már vagy megosztó, vagy ilyen elvenészhetetlennek minősül, úgyhogy furcsa.
Igen, sajnos a dokumentumfilmjei például kikoptak a köztudatba, pedig azok elég jók, és biztos van, aki emlékszik rá a Sopranosban, ő alakítja a pszichológusát, ami az érdekes, mert hogy rámondják, hogy the director's director, a Sopranosban, meg a mafiózókban, meg ő a pszichológusa, bocsánat, zárójel bezárva. Jó, megszoktuk ezt az évtizedek közötti nagyon vad cikázást, akkor szerintem lépjünk is tovább, akkor legyen végre egy olyan road movie is, ami közelebb áll, földrajzilag, lelkileg, mindenféle szempontból. Ez a Tony Gatliff filmje, aki lehet, hogy a Gaggio di Lo című filmje miatt ismernek jobban. Ő egy hát francia cigány, azt hiszem, hogy ezt így szabad, vagy így kell mondani, és nem véletlenül akartam elmondani, hogy besélni a származásáról, mert hogy ez a nomád életforma, tehát a road movie életforma az a roma közösségnek. Talán a mai napig valamennyire része, azért már annyira nem, hogyha például Bánfi Hunyadon valaki átmegy, és megnézzük a gigantikus palotákat, akkor már lehet, hogy arról nem az jut eszébe, hogy a vándorlás.
Már, de ha jól tudom, abban sem laknak, szóval csak úgy ott vannak.
Igen, sokuk nincs befejezve sajnos, ami elég fura. Hát igen, és Asia Argento a fő hős, az ő utazását látjuk, aki Dario Argentónak, vagy Argentónak a lánya, ugye már. És az a szép a filmben, hogy jó, ezt most csak így gyorsan belővem, aztán átadom neked a szót, hogy azért megpróbálja valamennyire megragadni ezt az erdélyi multikulturalizmust is. Fel vannak ott mutatva mindenféle népek, cigányok, románok, magyarok, talán még németek is vannak.
Igen, igen.
Tehát, hogy azért benne van ez az egész színes, szagos kavalkádja Erdélynek. Én azt hiszem, hogy itt nagyon-nagyon ráerősít arra a road movie jellegre, hogy akkor itt mindenképpen kell fejlődnie valamit a főhősnek, és nekem ez őszintén kicsit akkor erőltetettnek tűnt, amikor annak idején fesztiválos környezetben láttam. Lehet, hogy túl sokat vártunk el attól a filmtől a Gaggio di Liu után, de neked, ha jól tudom, akkor nagyon-nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy
igen, mondjuk engem, én tévében láttam, és valahogy akkor talált be, amikor elkezdett érdekelni ez a zenei kultúra, ez a világzene, balkáni stílusú zene, és ez ugye tele van ezzel, egyébként a Pajabea száma is vannak benne, szóval mindenféle a régiónak többféle stílusát beemelte, de alapvetően ez a világzenei vonal megy bennem. Meg engem így beszippantott tényleg ez a kavalkád, amit te is mondasz. Bár így visszagondolva lehet, hogy kicsit ez az ilyen nyugatról néző, orientalista szemlélet van, hogy jaj, hát igen, ha átléped a nem tudom, vasfüggönyt, akkor így bármi megtörténhet veled, és így megvernek, és nem tudom, így ott a medve. Úgyhogy hát nyilván ez így ilyen nagyon eltúlzott, meg felfokozott képet mutat a Transzilvániáról, de hogy így nagyon jó hangulata van, vagy ilyen nagyon sűrű, meg ilyen izgalmas, ami így beszippant.
De most szerencsére elkészült mondtad, hogy akkor nyugatról nézve, most elkészült keletről nézve, mert hogy Erdélyhez képest Bukarest az ugye kelet, dél-kelet. Uh-huh. Ugye a Krisztián Mundzsu filmje az is egy nagyon hangsúlyosan multikulturális Erdélyt akar bemutatni. Persze egyáltalán nem road movie, tehát hogy uh-huh. itt csak így egy lábjegyzetként jegyeztem meg, hogy most már megvan a párja is, hogy nem nyugatról nézve Erdély, hanem keletről nézve.
Igen.
Egyébként egy kicsit ehhez hasonlít, itt akkor már lehet lassan beszötyögtetni ezeket a special mentions kategóriákat. Ehhez eléggé talál a Fatih Yakin filmje, az Im Juli, a júliusban. Ez is egy ilyen balkánias road movie, ugye ott Németországból megy az illető Törökországba, hogy keresse meg a szíve választottját, és ő is átmegy Magyarországon is, Románián is, mindenféle, hogy egy igazi balkáni kavalkád, csak kicsit nagyobb távon. Egy kicsit azt hiszem, hogy benne van ez a Dunamenti feeling, hogy akkor szinte a Dunával együtt utazik, ennek még van egy plusz különlegessége. Ugye Fatih Akin, ő törökország, vagy németországi török, tehát hogy eleve egy ilyen kultúrák közti híd figura. Úgyhogy ez a filmje is nagyon-nagyon színes, szagos. Nem azt mondom, hogy annyira szuper, de ez a, hogyha szereted ezt a hát ilyen bazár egy kicsit, vagy nem tudom, road movie eleget, akkor az a júliusban ez lehet, hogy fog tetszeni.
Na, ezt megjegyzem én is, mert ezt nem láttam.
És akkor elérkeztünk a végéhez, a vége felé. Végre egy olyan film, amiben azt hiszem, hogy egyet tudtunk érteni, hogy akkor ez kerüljön.
Mert az előzőekről annyit vitáztunk.
Nem vitáztunk, persze, de igen, ez egy, hát jó, akkor a Wim Wenders filmje, az idő múlása, Im Lauf der Zeit, ami az idő futása, azt hiszem, hogy így lehetne lefordítani. Igen. Angolul meg az a címe, hogy The Kings of the Road.
Igen.
Vagy Kings of Time. Már nem is tudom.
Kings of the Road.
Tehát, hogy a három címből valahogy kijön az, hogy miről is szól ez a film, de még ezzel együtt sem. Mert hogy ez egy kicsit ilyen nagyon-nagyon transzcendens utazás. Hát Németországban zajlik, ott utazik ez a egyébként Wenders filmjeinek visszatérő színésze, és hát egy nagyon, nem tudom, nekem hangulatában ezt szerettem a legjobban, ez állt hozzám mindig a legközelebb. Nem csak azért, mert van benne vándormozi és vándormozi gépész, meg mindenféle egyebek, de hogy így az egésznek a csendessége, hogy tényleg szavak nélkül a két férfi, hát alkalmi barátság, vagy nem tudom, hogyha lehet ezt így mondani. Amerikában ebből ilyen body movie-t csináltak volna, ahol folyamatosan dumálnak. Itt meg pont az a szép, hogy nagyon kevés szóból kénytelenek megérteni egymást. Nem tudom, te hogy emlékszel erre a filmre?
Hát ez tipikusan az a film, amikor így nem tudod, hogy miről fog szólni, vagy hogy mi itt a lényeg, mi itt a tétje az egésznek, és aztán kiderül, hogy itt tényleg maga az utazás, szóval, igen, hogy nem lesz semmi nagy fordulat, vagy megoldás, hanem igen, azt akkor hangsúlyozzuk, hogy itt, ami nagyon ritkán jelenik meg, vagy talán ez az egyetlen film, ami arról szól, hogy a férfinak az a munkája, hogy mozikat látogat végig azért, hogy karban tartsa vetítőgépeket. Szóval ez eleve egy ilyen szerelmes levél a mozihoz, ha úgy veszik.
Igen, van benne van, tehát, hogy igen.
Igen. Nem tudom, én nagyon szeretem Wim Wenderst, és van itt egy ilyen trilógia-szerű hármasa, amiben végig ez a Rüdiger Fogler a főszereplő.
Hát ott van az Elisa városokban, igen, ami, ha belegondolok, a Papírholdnak lehet egyfajta német újfilmes verziója.
Igen, de valamennyire az is egy közös utazás.
Abszolút,
szóval,
az is utazás. Elisa város, hát már a címe is. Igen, az, igen. Ott is egy kislányjal utazik az illető, és nagyon rosszul komponált fotókat csinál, ennyire emlékszem. Az is egy nagyon-nagyon szép film, de hát szerintem Wenders filmjeinek fele road movie, hogyha belegondolunk. Igen, szóval ő egy tipikusan ilyen figura, hogy ez a műfaj nagyon megy neki, nem?
Abszolút, persze. Hát így a legismertebb filmjei is, vagy a Paris, Texas is tulajdonképpen az. Úgyhogy hát ő pont ezt az ilyen kontemplatív műfajt szereti, vagy beállítottságot, és ez erre kifejezetten alkalmas. Azt még nem mondtuk el, hogy ez az időmúlása azért nagyon sajátos hangulatú, mert nem azt a Németországot mutatja, amit talán így jobban ismerünk, vagy ami először eszünkbe jut Németországról, hanem az ilyen hátsó udvar jelleggel.
Igen, 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 igen.
Ilyen kihalt ipari környezetekben jár ő, és ilyen kicsit földön túli is, vagy tényleg ilyen ritkán látott ismeretlen arcát mutatja meg a Németországnak. Tehát így magáról Németországról is sokat elárul ez a film.
Igen. Egyébként Wenders, volt szerencsém részt venni egy ilyen mesterkurzuson, ahol mit tudom én, egy olyan másfél órát beszélt, amiből fele arról szólt, hogy szerintem Herzog mekkora zseni, és a másik felében...
Herzog nem így mondta volna a Wim Wendersről valószínűleg.
A másik fele meg arról szólt, hogy ő, mint filmkészítő, azt tudja javasolni a fiatal rendezőknek, hogy a hely szellemét ragadják meg. És hogyha belegondolok, tényleg nem kamuzott, mert ő tényleg ezeket a helyeknek a szellemét, és meg sincsenek nevezve ezek a helyek. Tehát nem azon, hogy akkor elmegyünk Berlinbe, vagy valóban, hanem ilyen, ahogy mondod, ilyen mellékutakon, meg természetközeli helyeken, meg ilyen hát ez egy lakókocsis, ha jól emlékszem, és akkor talán ott is alszik.
Valahogy igen, az autóban alszik.
Tehát, hogy hogy abszolút a civilizációtól egy kicsit le is van szakadva, és ez a, ahogy, hát nagyon találó címe, egyszerűen erről szól a film, hogy, hogy múlik az idő, és tényleg transzcendens élmény, tehát, hogy tényleg moziban érdemes fogyasztani, nem hiszem, hogy megélne pici képernyőn.
Igen, úgyhogy reméljük, hogy valaki mozi műsorra tűzi a közeljövőben.
Na hát akkor ez volt az öt filmünk a road movie jelenségről, vagy alműfajról, vagy bármiről, és hát van egy csomó ilyen megemlíteni való film, amit nem veséztünk ki, de azért érdemes bedobni a címét. Ugye a Thelma és Louis az mindenképpen egy ilyen alapfilmje ennek, hát a road movie, most nem tudom, szabad ezt így mondani, feminista szemszögből, vagy?
Igen, az tényleg olyan szempontból más, mint az eddigi példáink, hogy általában férfiak szoktak így utazni, és hogy akkor itt nem is egy, hanem rögtön két nő, egy csodálatos, tényleg ilyen erőtől duzzadó filmben szelik a szabadság útjait.
A vígjátéki elemeket is kitűnően be lehet rakni ebbe a road movie-ba, tehát hogy igazából lehet ilyen teljesen pikareszk műfa is. Nem pikareszk, de nagyon vicces. De egyébként lehet, miért nem, egy egész csapat kalandjai, a Leningrad Cowboys menni Amerika, hát az is egy nagyon, nagyon és ott persze az abszolút humorra van az egész kihegyezve. Nem tudom, más ilyen, muszáj megemlíteni, hogy ezért, mert benne van. Te írtál a filmtetre a Drive My Car-ról, ami
igen.
A friss japán...
Igen, hát azért az nem egy road movie, de,
igen.
De van benne autó.
Van benne autózás, tehát hogy... Nem, az Easy Rider az a road movie?
Az abszolút.
Ugye, motorbicikli, de azért mégiscsak road movie.
Igen, nem csak autóval lehet road movie-zni.
Abszolút. Én így bedobtam még a legelején, mikor beszélgettünk az Apokalipszis mostot.
Hajóval is.
Nem az jut eszünkbe róla, hogy az road movie, de alapvetően mégiscsak az. És hogyha belegondolunk, az irodalmi alapanyag, amiből készült, az még road movie-bb. Uh-huh. Csak nekünk ugye a vietnámi háború jut eszünkbe erről a filmről, de attól még nagyon erősek a road movie aspektusai.
Most ilyen nagyon merész asszociációként eszembe jutott az Apokalipszis mostról az Ad Astra, ami meg az űrben egy road movie.
Na azt azért, na egy olyat megnézni kell, ilyen űrkóboly film, vagy űrvesztern, ahol különböző bolygók megállnak pisilni, és beszélgetnek, ilyen Wenders az űrben, na azt
az
megnézni.
Az jó lenne, igen.
Jó, hát akkor ennyi volt így a road movie jelenség. Egyébként ez egy mindig átalakuló műfaj, mert ahogy változik az emberek által belakott tér, és az emberek által felhasznált közlekedési formák, úgy tud változni a maga a road movie is, de maga az üzenete azt hiszem, hogy olyan nagyon-nagyon nem változik, mindig erre fog kifutni, hogy utazzunk, mert jobbak leszünk általa, holott ez a felsorolt példákból is kitűnik, hogy ez nem mindig így van.
Hát igen, mert meg az ilyen, az emberi oldala az viszont változatlan. Most eszembe jutott még ilyen plusz egyként a Clint Eastwood Cry Macho legutolsó filmje, ami tulajdonképpen szintén road movie, és olyan, mintha így, nem tudom, 50 évvel ezelőtt játszódna, pedig elvileg napjainkban játszódik, és így Clint Eastwood is egy olyan figurát, vagy egy olyan figurának a kritikáját alakítja, akit korábban sokat eljátszott, de igen, ugyanolyan karakterekkel találkozik ma is, mint egy klasszikus westernben.
Meg ott van a Che Guevara film, a Motoros naplója, az
igen.
Is egész jó. Ott alapvetően rájön, hogy ő mekkora marxista, vagy nem tudom, miről szól ez a film, de egyébként teljesen jó működik. Hát ugye a Kerouac az Útonnak is készült filmes adaptációja.
Hát azt mondjuk pont nem tudja azt megtenni, amit amit kellene neki szerintem. Igen. Hogy pont elveszik belőle
igen,
az eszenciát.
Igen, rossz filmekről akkor ne beszéljünk. Legyen ez egy ilyen, tegyük üresbe a kuplungot, nyomjuk meg a féket, és húzzuk fel a kéziféket, és nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettél velem ezekről a road movie-król. Elképzelhető, hogy visszatérünk egy másik témára.
Jó, rendben, ki köszönöm. Tudja.
Valahol találkozunk az úton, és akkor majd keresünk egy másik témát.
Rendben.
És köszönöm szépen. Gyöngyösi Lilával beszélgetett Jakab Benke Nándor a Filmtett 5 filmes podcastjében, és hallgassatok máskor is. És nyugodtan be lehet kommentálni, hogyha valakinek nagyon hiányzik egy film, amit nagyon szeretett, és úgy érzi, hogy az egy road movie, akkor kommentálja be, és elfogadjuk.
Jó.
Köszi szépen.
Köszönöm.